nagyon erős, hiszen a farizeus nem kér, nem is dicséri az Isten, hanem egyszerűen csak sorolja a saját érdemeit, és azt gondolja, hogy ezt még azzal tudja nagyon bírtani, hogy a mellette imádkozott bocsárolja megedényét. Igazából ő már nem előtt tökéletes, hiszen neki nincs szüksége az Isten kegyelmére, Istennek csak annyi a dolga az egész történetben, hogy megadja neki a jól megértelmezett jutalmát. A farizeus számára a templom az valójában egy színpad, ahol előadja életének nagy produkcióját, és leadja a tapsot, sikerének a babérjait. Ezért is áll elő, hogy mindenki lássa, ki csinál, hogyan imádkozik, mert csak akkor van értelme imádkozni, hogyha az emberek elismerését tapsát azokat a parancsokat, amelyek számára szimpatikusak, hasznosnak tűnnek, azokat teljesíti. A kényelmetleneket, azokat pedig hanyagolja. Például az, hogy ne ítéld ki, alázatot szeret vele barátodat, ez már nem olyan látványos, nem olyan hasznos, tehát ezek nyugodtan félre lehetünk. De a helyzet az testvérek, hogy nekünk nem a saját mércén szerint kell jónak, igaznak lenni, nem úgy kell Isten szolgálnunk, ahogy nekünk kényelmes, ahogy mihez jónak látunk, hanem Isten mércéje és akarata szerint. Ugye például az egész oktatási rendszer is arra tanít minket, hogy nem a diák saját mércéje számít, hogy saját maga értékelje önmagát. Ez is fontos bizonyos szinten, de még fontosabb az, hogy egy külső objektív mérce szerint ő valóban kicséretre, elismerésre méltó legyen. Tehát másoknak kell kimondani az értékét, életet, megítélni az ő tudását, érdemét. Nem saját magának, mert hogyha saját magamat dicsérem és magasztalom, saját magamat állítok ki bizonyítvány, az olyan, mintha saját magam mutatnám a pénzt, amivel fizetnék a boltba, és természetesen nagyon gyorsan lejutni, mint ugye a hamis pénzzel kereskedni. Hát ilyen az, hogyha valaki mondjuk saját módján akar vallásosnak lenni, válogat a hitigazságot az erkölcsi parancsok között, például hányszor hivatkoznak arra emberek, hogy hát pusztán azért, mert egy csoporthoz tartozunk, vagy egyfajta típus liturgiára járunk, hogy messze magasabban értékeljük és tegyük minden más hívő keresztényét. Sőt, nagyon gyorsan a csoporton belül is már megjelenik ez, hogy de a többiek nem az igazinak, én vagyok itt tulajdonképpen, és az én pár barátom, pár vele egyetértő ideológiai társak, azok az igazi keresztények, a többi az itt hamis keresztény. Ugye hallunk ilyet, hogy hát ezeknek azok ugye ilyen operetradicionalisták, meg ilyen áltradicionalisták, meg csak a külső érdekli őket, meg csak a zene, meg csak az esztétikai élmény, de az igaz hívők azok mi vagyunk, mert minket üldöznek, és mi a igaz hívők a végső kikiállunk. Igen, kedves testvérek, tehát gondoljunk bele, hogy ez a fajta hozzáállás és magatartás, ez eleve azt jelzi, hogy a donatizmusnak, a tévedésnek, az eredményességek az útjára lépünk. A farizeusnak az útjára járunk, és nem számíthatunk Isten szemére megigazulásra. Ugye, hogy a egyházban tapasztalható igazságtalanságok, hibák, bűnök, erre minket soha nem jogosítanak fel, hogy mi is egy párhuzamos struktúrát hoztunk létre, hogy akkor mi kinevezzük a saját magunk lelkipásztorai, püspökei, főpapjai, mi saját magunkra állítunk ki bizonyítványt, és a Krisztus által alakított hierarchiát, egyházat, az egyszerűen úgy ámblok zárójelbe tesszük, mintha nem is létezne, ha mondjuk esetleg egy bócsáról jön is folyamatosan. Gondoljuk bele, hogy ezzel szemben mi volt egy olyan nagy szentnek és misztikusnak a hozzáállása, mint amilyen Szent Pió atya volt. Ugye valószínűleg, hogy mindjárt hallottunk erről, hogy voltak olyan időszakok Pió atya életében, amikor az hivatalos egyházi hatóság, a hierarchia, hát egész szóval bizalmatlanul tekintett rá, hogy nem mondjam, merte szemmel, tehát hogy hosszú éveket eltiltották őt a bontatástól, a nyilvános visézéstől, és egyáltalán, hogy a hívekkel kapcsolatban legyen. Mondok itt egy nevet is. Agostino Gemelli, egy kapucinus atya, akit a rendtársadók Pió atyának, és hát amellett, hogy szerzetes pap volt, nagyon híres neuropszichiáter kutató orvos és pszichológus is volt. Tehát ők megbízták azzal, hogy megvizsgálják Pió atyát és Pió atya sebeit, és hát a véleménye Pió atyáról lesújtó volt. Azt mondta, hogy ez egy tudatlan, vallásilag elmaradott és hisztérikus pszichológus, tehát pszichiátriai betegséggel szenvedő ember, aki saját okozta a sebeit, hogy a hitek körében kultuszt támaszol is kép és érdeklődés gyertsetől. És ennek a véleménynek hatására aztán 11. Pius pápa eltiltotta őt ugye a gyógytatást, a visézéstől, később változott a vélemény, mert a 11. Pius is mondta, hogy bocsánat, rosszul informáltak, tehát változtatok a hozzáállásomon. Utána következett 12. Pius pápa, aki lelkesen támogatott és aki mindenképpen javasolta a hiteknek, hogy keressék fel őt. Később jött 23. János pápa, aki azt mondta, hogy az egész egy nagy bubuk, egy óriási hazugság, ami Pió atya körül zajlik. Majd végül 6. Pál volt az, aki végén föloldotta a korlátozásokat, a büntetéseket, és hát megengedte Pió atyának a zavarta akadát, korlátozás nélküli működést, és hát tudjuk, hogy végül második János Pál volt az, aki véglegesen az egész egyház nevében elismerte az ő szentségét, és boldoggává később szenté is avatta. És hát tudjuk, hogy hát korunk egyik legnagyobb misztikusával, szentjéről van szó. De nem azért szent elsősorban, mert stigmái voltak, és ezek hitelesek voltak, mert sok csoda fűződik hozzá. Nem azért is szent elsősorban, mert a történelem őt igazolta, és végül kiderült, hogy neki volt igaza, hanem azért szent tulajdonképpen a legmélyében, hogy hogyan viselt ezt az igazságtalan méltatlan üldöztetést. hogy mi semmibe vegyünk azt a párát, aki az ő tekintély Krisztustól kapta a bíborosi választás által, és azoktól a püspököktől, akiket a törvényes pápa küldött, hogy vezessék az adott egyház nekiket. Tehát mindig az alázat a legnagyobb próba, a bántalmak, az üldöztetések alázatos, készséges tűrése, elviselése és a türelme. Az abban van a bizalom, hogy ha mindig kitartok, nem lázadok, nem próbálok önkényesen cselekedni, akkor Isten az igazat majd igazolja. Tehát tanúsodik majd az ő igaza mellett. A város pontosan egy ilyen magatartást tartott, tehát ilyen magatartást tanúsított. A város, mint tudjuk, nyilvános bűnösnek számít. Tehát semmiképpen nem egy szent emberről van szó. Belátta saját helyzetét, belátta, és Isten Isten a valóságát, Isten az ő számára törvényhozó, parancsoló úr, én pedig az, aki törvényi megszegő vagyok. Ha nincs is konkrét nagy bűnöm, de teremtményi voltam miatt, szolgálnunk kell őt. El kell ismerni végességemet, kicsinségemet, tökéletlenségemet, és ezért borul le ott a templomba, ahol nem is látják őt, ezért nem meri a tekintetét fölemelni az égre, mert méltatlannak tartja magát. Ez a méltatlanság érzése, ez egy alapvető dolog az igazi életszentségnek a megítélésében. Nem mondjak egy másik példát, Néri Szent György idején az egyik apácáról elkéresült, hogy hatalmas misztikus akkora látomásai vannak csodákat művel, özöntettek hozzá messze földről. Hát az egyházi hatóság kiköltötte Néri küldött az ügy kivizsgálására, és tulajdonképpen a legesősebb napon meg napi sáros volt, amikor megérkezett a kolostorba, magához hívta a csoda apácát, hogy hát segítsen neki, tegye le a sárot, cipőjét, most a leveren rájára a sár. Erre az apáca fölhállódott, tehát mit képzel, hogy én ilyen alattas dolgot csinálok, hát tudja maga, hogy nekem mennyi idő lehető van, hogy hány idő neki ne csodál engem, és én szolgáljak önnek, hát mit képzel ott? Néri Fülöp lezárt a vizsgálatot, azt mondta, hogy itt semmiféle disztiktáról, semmiféle életszentségről szó sincs, mert a legfontosabb hiányzik az alázat. Tehát ezért fontos testvére az alázat, az Isten előtti hódolat, saját méltatlanságnak érzése, ez teszi az imád kedvesét Isten előtt. És mert nem lenne a város rátekinteni Istenre, ezért Isten rátekintetre áll. Ugye egy kicsit eszünkbe jut a Szuzanya Magdalénának. Rátekintett az ő szolgálójának alázatosságára, amit minden mesterában imádkozott. A Szuzanya is hálálkodik. Nem azért, mert ő olyan kiváló, pedig valóban minden teremtmény fölött kiváló és szent. De azért hálálkodik, mert Isten őt értelmetlenül kiválasztotta. Őt betöltötte jókkal, felmagasztalta őt az alázatos tiszta kegyelemből, saját érdemei nélkül, mert hűséges a szövetséghez, az atyához adott ígéretekhez. Hát Istennek ebben a hűségében bízunk, Istennek ez a nagy lelkűség, ez az irgalom, ami kincsünk, ami büszkeségünk, nem a saját érdemei. Kövessük ezt a példát, mert Isten a kegyelem.